Rekordszinten az elárverezett lakások száma Szlovákiában, az MKP kilakoltatási moratóriumot csörget. Működésképtelenné válhat a Malév, Budai Gyula szerint az előző kormányok rossz döntései vezettek ide. Halálos áldozata is van az ítéletidőnek Romániában, több út járhatatlan, városok maradtak áram nélkül a hóvihar miatt. Újabb tömeges összpusztulás Arad megyében, rákcsálók elleni méreg végzett velük. Híradó a Duna Televízióban, jó estét kívánok! Tovább nőtt a nem fizető devizahitelesek száma. A pénzügyi szervezetek állami felügyeletének legfrissebb adatai szerint már több mint 144 ezer adósnak van 90 napon túli tartozása. Ez az összes devizahiteles több mint 11%-a. Közben eddig már 3000-en ajánlották megvételre ingatlanjaikat a Nemzeti Eszközkezelőnek.
Eddig 3000-en keresték fel a Nemzeti Eszközkezelőt.
A legtöbben arról érdeklődtek, hogyan tudnának bekerülni a Nemzeti Eszközkezelő programjába. A január 1-én megalapult állami társaság megfelelő feltételek mellett megvásárolhatja a bedőlt hitelesek ingatlanját, amit a tulajdonosok visszabérelhetnek. Az eszközkezelő segítségét csak azok kérhetik, akiknek a lakását vagy házát a bank már kényszerértékesítésre kijelölte, és erről levélben értesítést is kapott.
Ha valaki kap egy ilyen levelet, 30 napja van arra, hogy beszerezzen két igazolást. Az egyiket a települési jegyzőtől arra vonatkozóan, hogy foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesül, vagy pedig rendszeres szociális segélyben. A Magyar Államkincstártól egy olyan igazolást kell beszerezni, miszerint két családi pótlékra jogosító gyermeket nevelnek. Ez alatt a 30 nap alatt kell kezdeményezni azt is, hogy a Magyar Állam megvásárolja az ingatlant, ehhez pedig egy szándéknyilatkozatot kell aláírni.
A bankoknak január 15-éig kellett meghatározniuk, hogy az első negyedében hány ingatlant jelölnek ki kényszerintézkedésre. Erről egyelőre még nem készült összesítés, arról viszont igen, hogy mintegy 150 ezer jelzálog hitelesnek csak nem 1000 milliárd forintnyi 90 napon túli tartozása van. A pénzügyi hatóság arra biztatja a bajban lévő devizahiteleseket, hogy éljenek az állam adta lehetőségekkel.
Rendelkezésre áll majd az adósoknak egy új árfolyam rögzítési lehetőség, amelyikben 180 forintos árfolyamon kell fizetni a svájci frank után a terheket. A 180 forintos és a piaci árfolyam közti különbözet pedig egy gyűjtőszámlára kerül. Ilyen lehetőség korábban is volt, de ez nem volt túl népszerű.
A kormány és a bankszövetség megállapodása szerint a Nemzeti Eszközkezelő 2014 végéig 25 ezer ingatlant vásárolhat majd meg.
Rekordszintre emelkedett Szlovákiában a bedőlt hitelek miatt elárverezett lakások száma tavaly évvégére. A közjegyzői kamara kimutatása szerint 2011-ben több mint 3000 ingatlant árvereztek el, főként az ország déli magyar lakta régióiban. Az MKP időleges kilakoltatási moratórium elrendelését kéri a pozsonyi kormánytól. A szlovák pénzügyminisztérium szerint azonban ezt nem indokolja semmi.
A legtöbb otthon a kisebb falvakban kerül kalapács alá. Az aukciós társaság képviselője szerint itt magasabb a munkanélküliség, ezért az emberek könnyebben válnak fizetésképtelenné. A lakáservezések intenzíven érintik a magyarok lakta déli régiót. Mi 2010-ben 600 ingatlan került kalapács alá, addig ez tavaly meghaladta az 1000-et, és kifejezetten érintettek a déli járások, mondja a társaság munkatársa. Martin Krncsen szerint a legsúlyosabb a helyzet délkeleten, főleg Trebisov környékén, a Nagykürtösi, a Rimaszombati és a Losonci járásban. Az MKP tarthatatlannak tartja a lakáservezések alakulását Dél-Szlovákiában. A magyar párt ezért azt kéri a kormánytól, hogy a fűtési szezon végéig rendeljen el kilakoltatási moratóriumot.
Javasoltuk azt, hogy ebben a téli fűtési szezonban végképp ne történjen az, hogy utcára kerülnek emberek, a kormány megengedheti és megteheti magának, hogy moratóriumot rendel el a lakásárverezések ügyében, legalábbis a tavaszi nyár elejé hónapokig.
Az MKP egy javaslatot is kidolgoz, amely megteremti a moratórium törvényi feltételeit, és lehetőséget kínál a bajba jutottak megsegítésére. A szlovák pénzügyminisztérium ugyanakkor nem lát indokoltnak egy ilyen intézkedést. A szóvivő azt mondja, statisztikáik szerint nem nőtt meg azoknak a száma, akik nem tudják fizetni lakáshiteleiket. A Nemzeti Bank statisztikát vezet azokról a hitelekről, amelyeket az emberek nem tudnak fizetni. Ebből az derül ki, hogy ennek a szintje stabil, 3% körüli. Az utóbbi időben ráadásul ez némileg csökkent, így nincs okunk a moratóriumon gondolkodni, mondta Martin Jaros. A szóvivő szerint egy ilyen lépés negatívan hatna a pénzpiacra. Moratórium kihirdetése esetén ugyanis a lakáshitel igénylésénél a bankok fedezetként nem fogadhatnák el az ingatlant. Ebben az esetben pedig nem állna érdekükben hitelt folyósítani.
Tavaly 2,8%-os volt az államháztartási hiány a vállalt, 2,94%-kal szemben. Ezt mondta Matolcsy György az Országgyűlés számvevőszéki és költségvetési bizottságának rendkívüli ülésén. A nemzetgazdasági miniszter szerint ugyan az unió számításai alapján nem hiánnyal, hanem 3% feletti többlettel zárt a költségvetés, ez azonban a magánnyugdíj pénztári reform többletbevételeivel magyarázható. Matolcsy arról is beszélt, az egykulcsos jövedelemadó egyik pozitív hatása, hogy 1%-kal növelte a költségvetési bevételeket, de a foglalkoztatás javulását és a gazdaság kifehérítését is segítette.
Mind a munkahely teremtési érdekeltség, mind a munkavállalási érdekeltség, mind az adótisztességben való érdekeltség erősödött a magyar gazdaságban. Ezt sok oknak tudhatjuk be, de az első és talán legfontosabb ok az arányos, egykulcsos adórendszer első pozitív hatása.
Csak nem 4 millió forint kártérítést kapott egy ügyfél a bankjától a pénzügyi békéltető testület közbenjárásával. A panaszos a korábbi forint hitelét a bankja javaslatára átváltott a deviza alapú kölcsönre. Az új szerződésnél azonban vitába keveredett a bankkal a jelzálók fedezetéül bevont ingatlan áráról.
Egy 2007-ben kezdődött ügyvégére tett pontot a pénzügyi békéltető testület. A panaszosnak a bankja javasolta, hogy váltsa át a forint hitelét deviza alapúra. Az új szerződéshez az ingatlan újbóli értékbecslésére volt szükség. A megállapított összegről vita támadt a bank és az ügyfél között. A panaszos ekkor fordult a pénzügyi békéltető testülethez. A bank azonban nem várta meg a tanács döntését, 3,9 milliós kártérítést kínált fel az ügyfélnek, amit az el is fogadott. Az ügynek nyilván biztosító internetes oldal felelős szerkesztője szerint nem egyedi esetről van szó.
Amikor közzétettük a békéltető testületnek a határozatát, akkor nagyon sok olyan levelet kaptunk, amiben leírják a történeteiket, hogy bizonyos összegeket nem odautalt a bank, nem úgy viselkedett, ahogy ők elvárták volna.
A pénzügyi békéltető testület feladata, hogy perenkívüli jogorvoslatot kínáljon a pénzügyi szolgáltatók, bankok, biztosítók ügyfeleinek. A megalapítása óta eltelt 7 hónap során már 1200 ügyben hozott döntést a testület. A pénzügyi felügyelet szóvivője azt mondta, a mostani ügyet is azért hozták nyilvánosságra, hogy ne csak a panaszosok, hanem a pénzintézetek is tanuljanak belőle.
Mi azt reméljük, hogy ezek a döntések, ezek az egyességek, és ezért is ugyan név nélkül az érintettek nevének megnevezés nélkül egyelőre, de azért jelentetjük meg őket, mert ezek egyfajta precedens értékűek, tehát kvázi irányítóak lesznek a piaci szereplők számára.
Fontos, hogy csak az az ügyfél fordulhat a békéltető testülethez, aki egy meglévő szerződés miatt emelt kifogást, de már próbálta rendezni a vitáját a bankjával.
A szocialista kormányok idején hozott rossz döntések miatt működésképtelenné válhat a Malév. Ezt állítja az elszámoltatási kormánybiztos. Budai Gyula szerint 2007-ben úgy privatizálta a céget a Gyurcsány kormány, hogy azzal a magyar állam és a Malév járt a legrosszabbul. 2010-ben pedig olyan rossz feltételekkel vásárolta vissza a bajnai kormány, ami miatt most gyakorlatilag menthetetlen a cég. Veres János azt mondta, megalapozatlanok Budai Gyula állításai. Oszkó Péter szerint a Fidesz is felelős a Malév jelenlegi helyzetéért.
Felszálló ág helyett működésképtelen pályára kerülhet a Malév, ezt állapította meg az elszámoltatási kormánybiztos egy most befejezett vizsgálatában. Budai Gyula szerint a társaság 2007-es privatizációja után 3 éven át jogosulatlanul kapott állami támogatást, ezért pedig a Gyurcsány és a bajnai kormánya felelős.
Szándékosan szekték meg.
A kormánybiztos azt mondta, a Gyurcsány kormány pénzügyminiszterének tudnia kellett arról, hogy az állami támogatást uniós szabály tiltja, ennek ellenére is kapott pénzt a társaság.
Az akkori kormánynak az akkori pénzügyminiszternek, Veres Jánosnak tisztába kellett lenni, hogy a privatizáció szerződésben meghatározott forrásokat nem lehetett volna a Malév értékesítésére, illetve a Malév állami támogatásban való részesítésére felhasználni.
Az Európai Bizottság az év elején felszólította Magyarországot, hogy az állam fizettesse vissza a Malévvel azt a 70-100 milliárd forint közötti összeget, amelyet 2007 és 2010 között nyújtott a légitársaságnak. A bizottság szerint ugyanis a támogatás uniós szabályokat sért. Budai Gyula azt mondta, a pályázaton nyertes Airbridge ZRT valójában egy stróman cég, amelyet kifejezetten erre a privatizációra hoztak létre. A kormánybiztos vizsgálata szerint a privatizációs szerződéseket úgy kötötték meg, hogy a Malév és a magyar állam járjon a lehető legrosszabbul. A Gyurcsány kormány volt pénzügyminisztere, nem ért egyet a megállapításokkal.
Budai Gyula megalapozatlan állítást tesz, amit mond az összefüggéstelen, majd ha megalapozza állításait, akkor érdemben foglalkozunk vele. Ez a szokásos budai féle mellébeszélés, hogy elterelje a figyelmet Magyarország súlyosabb gondjairól.
A kormánybiztos jelentésében az is szerepel, hogy a cég 95%-át 2010-ben visszavásárolta az állam, 5% azonban egy orosz bank tulajdonában maradt. Budai szerint a bajnai kormány előnytelen szerződést kötött, mert a kisebbségi tulajdonos 2010 óta is minden döntést meg tud akadályozni. A Malév így eladhatatlan, befektető nélkül pedig működésképtelenné válhat. Az akkori pénzügyminiszter Oszkó Péter egy közösségi oldalon azt írta, Budai Gyula megpróbálja másra hárítani a felelősséget, de szerinte a mostani kormány is felelős azért, hogy ilyen helyzetbe került a Malév. Budai Gyula január elején a Malév eladásával és visszavásárlásával kapcsolatban 5 büntető feljelentést tette a központi nyomozó főügyészségen.
Büntető feljelentést tett a szerb korrupcióellenes hivatal Újvidék polgármestere ellen a 6 évvel ezelőtti városvezetés mulasztásai miatt. A korábbi városvezetés ugyanis megépítetett egy új buszállomást, amit azóta sem használnak. Ezzel pedig 100 milliós veszteséget okoztak a városban működő szállítóvállalatnak.
2006-ban kötött szerződést Újvidék akkori vezetése a Vojvodina szállítóvállalattal arról, hogy a forgalmat egy új nemzetközi buszállomásra terelik át. Ez azóta felépült, de azóta is kong az ürességtől. Újvidék polgármestere azt mondja, a szerződést az előző városvezetés alatt nem teljesítették, ezért nem érti, most miért őt vádolják. Teljes körű vizsgálatot követelünk az ügyben. Állapítsák meg, hogy bűnözők vagyunk vagy sem. Ha nem vagyunk azok, akkor követeljük, hogy vonják felelősségre, aki ezt a feljelentést megírta, továbbá a 2006-os szerződést aláírók valódi felelősségét, mondta a polgármester. A korrupció ellenes ügynökség hivatalosan azt mondja, törvényesen jártak el. Ezzel azonban nem mindenki ért egyet. A feljelentés a szervezett bűnözés ügyeire szakosodott ügyészségnek lett címezve. Ezáltal valóban az egész újvidéki végrehajtó hatalmat szervezett bűnözői csoportnak titulálták, ami ebben az esetben valóban elfogadhatatlan, mondta Slobodan Bejánszki. A Vojvodina közlekedési vállalat a város szerződés szegése miatt az elmúlt 6 évben 100 millió eurós adósságot halmozott fel.
Este is folytatódtak a rendbontások Újvidéken a kézilabda Európa-bajnokság helyszínén. A horvát-magyar mérkőzést követően több autót gyújtottak fel ismeretlen tettesek az egyik hotel zárt parkolójában. A gyújtogatók hajnali 4:30-kor átmásztak a parkoló magas téglafal kerítésén. Benzinnel leüntötték, majd lángba borították a kocsikat. Az esetet rögzítette a szálló térfigyelő kamerája is. Az egyik autó az ismert horvát kézilabda szakember Vlado Lipovic tulajdona, egy másik pedig Miro Kojcin egykori kézilabdázóé volt. Szerepeljenek magyarul is a tájékoztató feliratok a határon túli magyar lakta területeken, forgalmazott termékeken. Ezt kéri Spaller Endre országgyűlési képviselő azoktól a cégektől, amelyek az egész térségben jelen vannak termékeikkel. A kereszténydemokrata politikus azt mondta, tapasztalataik szerint sokan még a lejárati dátumot sem tüntetik fel magyarul.
Hét nyelven szerepel termék ismertető ezen az üdítőitalon, de a magyar nincs köztük, mutatja a fogyasztóvédelmi ellenőr. A hatóság csak a román felirat hiányáért bírságolhat, a magyar tájékoztatót nem kérheti számon.
Kötelezni nem lehet, de én azt mondom, hogy a reklámért megéri azt, hogy a termelők odafigyeljenek erre a részre is, erre a kis apróságra is.
Az anyanyelvű termékismertetőt a vásárlók is igénylik.
Románul is értek természetesen, de a legjobban magyarul.
Öregek vannak, akik nem nagyon tudnak románul, és el kell olvassa. Meg kell nézni, meg kell nézni, hogy ne legyen lejárva.
A KDNP most levélben fordul a multinacionális cégekhez, arra kérve őket, tüntessék fel magyarul is a feliratokat, ha magyarnak a területeken is forgalmaznak. Spaller Endre azt mondja, ha ez nem segít, létrehoznak egy adatbázist, ahol feltüntetik azoknak a cégeknek a nevét, akik ezt nem tették meg.
Én azt gondolom, hogy hosszú távon ezek a cégek komoly piacvesztést szenvedhetnek el Magyarországon, hogyha nem viselkednek megfelelően a határon túli magyarokkal.
A kereszténydemokrata politikus szerint ez az elvárás nem sérti a gazdasági szuverenitást, hiszen az érintett termékek már most is többnyelvűek.
A csángóföldi falvak helyi magyar szervezetei a magyar nyelvű misézés kérdéséről tárgyaltak a jászvásári római katolikus püspökséggel. A felek abban egyetértettek, hogy nem szükséges új csángó nyelvű misekönyveket kiadni, hanem lehet használni a magyar misekönyveket. Ezzel közvetve elismerték, hogy a csángó nyelv a magyar nyelv része. Románia keleti részén, Moldvában közel 250 ezer katolikus él, ezek közül még 60 ezeren beszélik a csángó magyar nyelvet. A falvakban közel 7 évtizede hivatalosan csak román nyelvű miséket celebrálnak. 5 év börtönt is kaphatnak azok az ukrajnai újságírók, akik bizalmas adatokat közölnek politikusokról. Például nyilvánosságra hozzák életkorukat. Az ukrán alkotmánybíróság ugyanis hozott egy döntést, amely szerint tilos üzletemberek és politikusok magán és családi életére vonatkozó személyes információkat beleegyezésük nélkül publikálni.
Bizalmas értesülésként kell kezelni mostantól Ukrajnában a politikusok és üzletemberek nemzetiségére, végzettségére, családi állapotára, vallására, egészségi állapotára, lakcímére, születési helyére és időpontjára vonatkozó információkat. Ha egy politikus vett például egy autót, ami a jövedelmének a többszörösébe került, vagy egy értékes házat, ez egyértelműen érdekli a közvéleményt, hogy miből engedhette meg magának. Nem értem, miért ne lehetne erről írni, mondja a kárpátaljai televízió szerkesztője. Az újságírók szerint az alkotmánybíróság döntése azért született, hogy a közelgő választások jelöltjeiről csak annyit tudjon meg a közvélemény, amennyit ők maguk szeretnének.
A választási évben az ukrán politikai élet még inkább felpesdül, még inkább háborúskodás szinterévé válik, nem mint hogyha különben nem lenne az. És ilyenkor, aki teheti, tehát is azt teheti, aki hatalmon van, minden eszközzel megpróbálja elérni azt, hogy támadhatatlan legyen.
A jogászok szerint a döntés nincs összhangban Ukrajna más törvényeivel, például a publikus információról szóló törvénnyel.
Az azt írja elő, hogy az a személy, aki publikus személy, vagyis politikus, az vállalja azt, hogy őt elő tudják venni, és bizonyos dolgokat írni róla, amit a média úgy vél, hogy jó, hogyha tudja ezt a közösség.
A döntés alapján az az újságíró, aki a politikusok beleegyezése nélkül bizalmas információt közöl, 2 évig terjedő javító nevelő munkával, pénzbüntetéssel, illetve bűnismétlés esetén 5 évi börtönnel is sújtható.
Már halálos áldozata is van a havazásnak Romániában. Hóvihar bénítja a közúti, a vasúti és a légiforgalmat is az ország déli és délkeleti részén. Több mint 100 településen áramszünet van, és 700 iskolában szünetel az oktatás. Több száz autó tegnap óta veszteg el a hófogságában. A hófúvásban rekedtek mentését már katonák, csendőrök és tűzoltók is segítik.
Árokba csúszott felborult autók Dél-Romániában. Összesen 26 főutat kellett részben lezárni. 45 elszigetelt település került a hófogságába. Giurgiu, Călărași, Ilfov és Buzău megyében van a legnagyobb baj. Ott az elakadt kamionok miatt már tegnap estétől áll a közúti forgalom. A lezárt vagy nehezen járható főutakon több száz jármű veszteg el a hófogságában. Egy ember az autójában fagyott meg. A román-bolgár határhoz vezető 5-ös országúton ma több mint 400 kamion vesztegelt. A hóviharban Bukarest-Konstanca között kisiklott egy gyors vonat. Késnek a vonatok is. Több mint 40 járat indulását törölték. Nincs egyetlen vonat sem. 14 órakor kellett volna induljon a vonatom, még most sem közlekedik. Törölték az összes járatot, panaszkodik ez a nő. Állunk sorban, nem adnak jegyet, nem írják fel a táblára, aztán törlik a járatot. Reggel óta itt vagyok, nem ment egy vonat sem, mondja az északi pályaudvaron várakozó utas. Ma 28 Bukarestből induló repülőjáratot is töröltek. Több Bukarestbe tartó gépet pedig a temesvári vagy a konstancai repülőtérre irányítottak.
Most jelenleg szélesítsük az utat. Nagy a hóvúvas, eszkavátorral kell. Áldolgozzuk!
Székelyföldön is két napja folyamatosan takarítják az utakat. Hargita megyében 16 hókotró dolgozik. A meteorológusok szerint enyhül a havazás. Ma estétől viszont országszerte jelentős lehűlés várható. A lakosságot arra kérik, aki teheti, ne utazzon el otthonról.
Magyarország egyes részein is gondokat okozott a havazás. Egy ember meghalt, amikor kis teherautójával fának csapódott a 44-es úton Tiszaúg közelében. A furgon feltehetően megcsúszott a havasúton. A sofőr a helyszínen meghalt. A havazás miatt nem ez volt az egyetlen baleset az ország keleti felén. Jász-Nagykun Szolnok megyében Tisztatenyőnél például egy beteg szállító csúszott az árokba, ketten megsérültek. A mentés nehezítette, hogy a kiérkező autómentő is az árokba kötött ki. Békés megyében is problémát okozott a havazás a közlekedésben, és a Pest megyei Cegléd térségében is baleset veszélyesek lettek az utak. Borsodban felborult egy teherautó. Újabb őzek pusztultak el Arad megyében. Eddig 130 állattetemét találták meg, de félő, hogy számuk növekedni fog. A vizsgálatok szerint rágcsálók elleni méreg végzett az állatokkal.
Tavaly évvégén észlelték az első tömeges őszpusztulást Kisjenő és Kisiratos határában. Akkor a vizsgálatok kimutatták, hogy a mezei egér ellen kirakott méreg végzett velük.
Még várható sajnos a pusztulás továbbra is, mert a méregeket nem szedték össze, azok csak ki vannak rakva.
A vadász jóslata beigazolódott. Most ismét több tucat ősztetemet találtak a nagyiratos környéki szántóföldeken. A boncolási eredmények arra utalnak, hogy valamilyen erős méreg végzett velük, mondta az újabb vizsgálati eredményekre hivatkozva az Állategészségügyi Igazgatóság laboratóriumának vezetője. A rendőrség szerint azért nehéz a felelősségre vonás, mert engedélyezett rágcsálóirtókat használtak. Azonban nem mindegy, hogy milyen módon és milyen adagokban helyezték el ezeket a termőföldeken. A rendőrség minden esetre nyomozást indított ismeretlen tettesek ellen. Kértük az illetékes hatóságokat, hogy becsüljék fel az okozott kárt, de még várunk az eredményre, mert még találhatunk el hullott állatokat, nyilatkozta a rendőrségi szóvivő. Az egyik aradi román nyelvű internetes portálon megjelent annak a kürtösi agrárvállalkozónak a nyilatkozata, akinek a földjén az őzmérgezések történtek. Ebben azt állította, hogy nem a méreg, hanem járvány végzett az állatokkal. Meg szerettük volna szólaltatni az üzletembert, de nem akart interjút adni. Az őzeken kívül sok vadnyúl is elpusztult. Nem kizárt, hogy a határokon átvándorló állatok miatt a magyarországi vadállományban is kár keletkezik.
Szakemberek bevonásával vizsgálja az országos mentőszolgálat, hogy mi okozta telefonos rendszerük összeomlását tegnap Szolnokon. A helyi mentőállomáson azt gyanították, hogy a napkitörés miatti mágneses vihar tette elérhetetlenni egy időre, még a segélyhívó számokat is. Az Amerikai Atmoszféra Kutató Intézet a múlt hét végétől jelzett előre olyan erős mágneses viharokat, amelyek a földhöz is elérhetnek.
Mentőszolgálat Szolnok.
A Tiszaparti város mentőállomását csütörtökön újra gond nélkül tudták riasztani a sürgős esetekhez. Szerdán viszont több mint egy órán át csak nehezen lehetett elérni a központot. Az ott dolgozók azt feltételezik, hogy a földet elérő mágneses vihar miatt.
Amit biztosan tudunk, az, hogy átmeneti működészavar volt a hívásfogadó rendszerünkben. Szerencsére fennakadás nem okozott, hiszen a hívásokat más módon tudtuk kezelni.
Van egy fölfutó szakasz, utána egy csökkenő szakasz, majd egy visszatérő szakasz.
Ekkorák voltak az elmúlt napok mágneses viharai a Tihanyi Obszervatóriumból beérkezett adatok alapján. A geofizikus azt mondja, nem tartja valószínűnek, de teljesen kizárni sem tudja azt, hogy ez a mágneses háborgás a felelős a szolnoki meghibásodásért.
Nagyon hirtelen mágneses változások járnak ezzel a mágneses viharral együtt, és ezek a hirtelen változások olyan áramokat indukálhatnak, amik a földi elektronikus eszközeinket esetleg megrongálhatják.
A napkitörés nem csak a gépekre, az emberi idegrendszerre is hatással lehet. Emiatt több a baleset és a koraszülések is megnövekednek a kutató szerint.
A vizsgálatok teljesen egyértelműen mutatják, hogy a baleseti arány, tehát például az országos mentőszolgálat baleseti statisztikái és a naptevékenység között egyértelmű a kapcsolat. A helyzet az, hogy járványos megbetegedéseknek a fellángolása, elülése ugyanígy ettől függ.
A mágneses viharokat ma már egyre komolyabban veszik. Külön tudományággá vált emiatt az űridőjárás jelentés. Az előrejelzések szerint a bolygóközi térben a következő napok egyébként nyugalmat hoznak. A nagyobb mágneses viharok valószínűleg elkerülik a Földet.
Ez volt a Híradó, már is jönnek a sporthírek és az időjárás jelentés, a közbeszédben pedig Apáti Tóth Kata várja önöket. Én szép estét kívánok, viszontlátásra!
Anyunak fáj a torka.
Szopogass cukorkát.
Nem cukorka, gyógyszer kell ilyenkor, Septofort.
Ha fáj a torka, nehéz a nyelés, gyógyíts a Septofortal. A Septofort kíméletes öndel, de kíméletlen a baktériumokkal.
Ez nem cukorka, ez orvosság.
A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Az Erzsébet utalvány Magyarország étkezési utalványa. Kedvező adózási feltételekkel adhatja a munkáltató élelmiszervásárlás és meleg étkezés támogatására. Azonos munkáltatói költségek mellett a bérjellegű juttatásokhoz képest 30%-ot meghaladó összeggel több biztosítható. Kérje, mint munkavállaló, adja, mint munkáltató, csatlakozzon elfogadó helyként. Legyen része a sikerben, számítanak a mindennapok. www.erzsébetutalvány.hu.
Új ízekkel a boltokban, a 30 éves piroska szörpök. Fürödjön, gyógyuljon kedvezményesen a magyar fürdőkben. Válassza a szép kártya rekreációs alszámláját, amelyről fizethet wellness és az OEB kezelések önrészét is.